Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosa. Az elmúlt fél órában beszélt arról, hogy Ázsiában a magyar termékek egy része igen kelendő. Mi cseng jobban az Európai Unión túl, vagy akár Ázsiában? Melyik név? Ha azt írjuk rá egy portékára, hogy Made in Hungary, vagy azt, hogy Made in EU? Melyikkel lehet könnyebben piacot szerezni?
Én azt gondolom, hogy sokakban nincs annyira kikristályosodva, hogy az ázsiai piacok egy nagyon igényes és egy nagyon magas hozzáadott értéket kereső piacnak kell tekinteni. Ez egyébként több mindenből adódik. Egyrészt óriási nagy a kínálat az ázsiai piacon, és viszont ezt a kínálatot bizonyos országokban, bizonyos jóléti társadalmakban, és akkor itt beszéljünk Japán, Dél-Korea, Szingapur, Hongkong, Kína vonatkozásában, az emberek meg tudják fizetni. És mivel meg tudják fizetni, ezért a magas minőségű brendeket keresik. És nekünk nem kell ráírnunk semmit ezekre a termékekre, mert ezek a termékek már a rendszerváltozás előtt ott voltak ezeken a piacokon. Tehát a japán fogyasztó ismeri a tokai bort. A japán fogyasztó ismeri a magyar mangalicát. Ő nem azt keresi, hogy Made in EU, hanem rá van írva, hogy mangalica, és ő ez alapján vásárol. Ez alapján veszi meg a magyar mézet, ismeri az akác mézet. És akkor mehetnénk végig, ismeri a libamájat, és akkor sorolhatnánk azokat a nagyon komoly minőségű magyar termékeket. A Japánban ugye az áruházakban úgy van meghatározva, hogy a legmagasabb, tehát a legfelüli polcon ott vannak a legkomolyabb termékek, ami a legdrágábbak, és akkor így megy lefelé. És a magyar méz, a tokai bor ezeken a polcokon van elhelyezve, és a japán fogyasztó tudja, de ugyanez van Dél-Koreában is, ők a magyar sertéshúst keresik, tehát ez kell, hogy rákerüljön. Ugyanez van Hongkongban is, ugyanez van Kínában is. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezeknek a termékeknek már van egy olyan neve, van egy olyan, hogy így mondjam, brandje, ami alapján nekünk nem kell ráírni, hogy Made in EU, meg nem kell ráírni semmit. Ezeket célirányosan keresik ezek a fogyasztók, és azt gondolom, hogy az a nagyon-nagyon kemény munka, ami az elmúlt 5 évben ezeknek az új piacoknak, ezeknek az új brendeknek a felépítése, vagy a régi brendeknek a visszahozatala vonatkozásában történt, az azt eredményezi, hogy Tokióba van olyan étterem, ahol csak magyar mangalicát szolgálnak fel, és azért járnak oda az emberek, és ez egy jó érzés egyébként, hogy egy ilyen távoli országban ennek a hagyományos ősrégi sertésfajtának, mint a mangalicának, ilyen óriási piaca van, de ilyen óriási piaca van a libamájnak. Nem tudom, hogy a hallgatók szerintem tudnak-e róla, hogy például libamájból Tájföld az egyik legnagyobb vásárlónk, évi 80 millió tonna libamáj megy Bangkokba és az üdülő részbe, kifejezetten magas minőségű szállodákba és éttermekbe, mert az ottani vendégek azt keresik. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk most már azon kell dolgoznunk, hogy ezeket a piacokat megtartsuk, és még próbáljunk bővülni. Persze óriási nagy a verseny, és a legnagyobb versenytársaink itt is, például akár a franciák, akár a lengyelek, tehát ezekben az országokban is az Európai Uniós versenytársaink, a legnagyobb versenytársaink.
És kis országként mennyire könnyű egy már meglévő piacot megtartani, vagy akár egy újat megszerezni? Tekintve, hogy ugye említette Franciaországot, májból, borból biztos, hogy nagyobb mennyiséget tudnak szállítani, mint Magyarország. Más kérdés, hogy milyen a minősége?
Egyrészt nagyon nehéz megtartani, tehát óriási marketing munka van mögötte, kiállításokon való részvétel. Például most már 6. éve ott vagyunk Tokióban a Foodex nevű kiállításon, ami a távol-kelet és Ázsia legnagyobb élelmiszeripari kiállítása. És önálló, gyönyörű szép magyar standdal, ott vannak azok a cégek, akik rendszeresen jelen vannak a piacon, próbálunk új cégeket vinni oda, hogy ők is be tudjanak lépni ezekre a piacokra. Tehát a megjelenés, a marketing az óriási jelentőségű. Persze nem tudunk versenyezni egy Franciaországgal, aki egy egész pavilont bérel ki, és ott a francia termelők megjelennek. De ott vagyunk, jelen vagyunk, építjük a piacot, próbáljuk megtartani a pozíciónkat, és igyekszünk újabb és újabb szeletet ebből a piacból lehasítani. És azt gondolom, hogy a kereselmi kapcsolatokon túl ezekkel az országokkal olyan politikai kapcsolataink vannak, ami azt eredményezi, hogy Magyarországnak van egy nagyon jó megítélése ebben a térségben. A magyar termékeket ismerik, a magyar termékeket szeretik. Még egyszer mondom, vannak olyan éttermek és szállodák, ahol kifejezetten ezeket a nagyon magas minőségű termékeket keresik. Persze nagyon-nagyon nagy energiákat kell mozgósítani, hogy ezeket a piacokat megtartsuk. De hát ez egy óriási verseny egyébként, tehát ne felejtsük el. Tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező 20-30 évben a fejlődés súlypontja Európából Ázsiába fog, illetve a távol-keletre áttevődni. És nem véletlenül a nagy Európai Uniós tagállamok, akik már a versenytársaink itt is, ők is látják ezt, óriási erőket mozgósítanak, óriási marketing tevékenységet folytatnak ezekben az országokban, mert ők is látják, hogy amit mondtam az elején, Európa beszűkült, tehát az európai piac nem nagyon tágítható, és itt lesz a fejlődésnek a súlypontja.
És amikor új piacokat keresnek, vagy megkezdik a tárgyalást, mennyire tud, és mennyire képvisel, vagy képviselhet a magyar diplomácia, a magyar kormány cégeket? Gondolok arra, hogy az Egyesült Államok politikusaitól, minisztereitől egyáltalán nem áll távol egy-egy cég mellett mondjuk így korteskedni. Ugye a közelmúltban is hallhattuk, hogy egy telekommunikációs céget folyamatosan az amerikai külügyminiszter hangoztatott, elmondta, hogy miért jobb, mint a távol-keleti. Szóval a magyar diplomácia ebből a szempontból, vagy a magyar politika ebből a szempontból, hogy áll egy-egy vállalat, vagy akár egy-egy ilyen cég segítéséhez?
De tudnék egy mondatban is válaszolni rá. Hát 2014 nyarától a külügyminisztérium már nem külügyminisztérium, hanem külgazdasági és külügyminisztérium. Tehát a hagyományos diplomata szemléletről a fókusz áthelyeződött a külkereskedelemre. És amióta Szijjártó Péter a külügyminiszter, ebben az elmúlt 5 évben ez olyan mértékben erősödött meg, hogy mi képviseljük azokat a magyar cégeket, akik egy adott térségben, az adott piacon szeretnének megjelenni. Minden támogatást, ami a mi lehetőségeinkhez képest megadható, megadunk nekik. Piacokat építünk nekik, ajánljuk ezeket a cégeket, különböző kiállításokra visszük ezeket a cégeket, és én azt gondolom, hogy ez nem áll távol senkitől, és nem is idegen, hogy egy politikus bizonyos cégeket egy adott piacon, hogy így mondjam, preferáljon, és azt mondja, hogy kérem szépen, ez a magyar cég, ez legalább olyan jó, mint az adott francia, vagy az adott német cég, és legalább a lehetőséget adják meg nekünk, hogy bizonyítsuk, hogy valóban vagyunk olyan jók, vagy hogyha nem jobbak. Tehát én azt gondolom, hogy a külgazdaság és külügyminisztériumban történt egy nagyon jelentős szemléletváltás. Az adott országok nagyköveteinek a szokásos mindennapi diplomáciai rutin feladaton túl nagyon-nagyon határozott feladata a külpiacok építése, azoknak a cégeknek a, hogy így mondjam, strukturálása, akik Magyarországon kívánnak befektetni, és azoknak a magyar cégeknek a menedzselése, akik az adott országban kívánnak befektetni. Ugye ez eddig idegen volt, mert ugye a nagykövetek korábban ellátták azt a rutin diplomáciai feladatot, ami egy adott, hogy így mondjam, külképviseleten elő volt írva, de a gazdasági funkciók, a gazdasági, a piacépítés nem volt a feladata. Ugye ezért, hogy a nagyköveteket segítsük, egy külgazdasági attaséi rendszert építettünk ki, és minden nagykövetségen egy, kettő, három, négy, attól függ, hogy milyen a reláció, külgazdasági attasé segíti a tevékenységet, és ez melletti egyébként még bejött egy nagyon komoly mezőgazdasági szakdiplomata hálózat is, ami a legfrekventáltabb külképviseleteken az agrárium tekintetében végzik el ugyanazt a feladatot, amit a külgazdasági attasé. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem idegen, a kérdésre válaszoljak, és én azt gondolom, hogy egy nagykövetnek, egy szakdiplomatának igenis kötelessége egy adott magyar cégnek a menedzselése, ajánlása, és az is kötelessége, hogy azt a külföldi befektetőt, aki Magyarországra akar jönni, azt az adott hatóság felé Magyarországon közvetítse.
A közelmúltban Japánban tárgyalt a sertéshús újbóli kivételének lehetőségéről. Mikor nyílhat meg ismét a távol-keleti piac a magyar portéka előtt?
Igen, hát hogy a hallgatók is értsék, hogy mi a probléma, ugye az Európai Unió több tagállamában megjelent az afrikai sertéspest is, és ennek a következtében a legnagyobb piacaink távol-keleten Japán, Dél-Korea, Szingapur, Kína azonnali beviteli stoppot rendelt el. Ez jelen pillanatban a magyar sertéságazatnak eddig 50 milliárd forintjába került. Még nem is telt el egy év. Tehát kb. 50 milliárd az ágazat vesztesége. Ugye megint azt mondom, mi egy kis ország vagyunk. Tehát ennek az ágazatnak, aminek a felfutása jó néhány éve megkezdődött, és a sertésállomány száma évről évre növekszik, egy ilyen járvány, hogy azt mondjam, óriási veszteséget jelent. Ugye mi azt szerettük volna elérni Japánban, amit korábban már a baromfi influenza vonatkozásában elértük, hogy kössünk egy olyan megállapodást, hogy csak azokból a régiókból nem lehet behozni sertéshúst, ahol a fertőzést kimutatnák. Itt azért hagyni csak egy zárójelet, hogy a hallgatók megnyugodjanak, Magyarországon nincs afrikai sertéspest is. Az afrikai sertéspest is a házi sertés állományába eddig egyetlen alkalommal sem mutatták ki vaddisznóban. Tehát elhullott vagy vadászattól lelőtt vaddisznóban mutatták ki, és szerencsére a magyar hatóságok intézkedése és a szigorú állategészségügyi szabályok miatt a fogyasztása alkalmas sertésállománya nincs afrikai sertéspest is. De ugye ezek a távol-keleti országok, akik nagyon óvatosak és nagyon figyelnek mindenre, ők ezt nagyon akceptálják, de azt mondták, hogy ha mentes az ország, akkor lehet bevinni. Na most ugye akkor mondtuk azt, hogy akkor kössük meg ezt a megállapodást, amit a madárinfluenzára megkötöttünk tavaly a japánokkal, és úgy néz ki, hogy megértették a problémánkat. Idén június végén én meghívtam a japán tisztifeladatorvost, egy delegációval érkezik, megnézik azokat az intézkedéseket, amit tettünk az afrikai sertéspest is megőrzésére, megnézik azokat a telepeket, ahonnan eddig szállítottunk, és ha minden igaz, akkor július végére ezt a megállapodást meg tudjuk kötni, és ezáltal azok a legnagyobb magyar cégek, akik eddig Japánban, Dél-Koreában, Szingapurba és Kínába szállítottak, ezek újra elkezdenek tudni szállítani.
Mikorra várható ez? Akár már idén, ősszel elkezdődhetnek az első
Japánokkal szállítások? Én július végére számolok.
Akkor a megállapodás, vagy akkor már a kereskedelem?
A megállapodás, és a megállapodás megvan, ugye, tehát ez egy ilyen audit úgy néz ki, hogyha idejönnek, megnézik azokat az intézkedéseket, amit tettünk, elmennek a telepekre, hogy ott milyen állategészségügyi intézkedéseket hoztunk, és ha ők ezt elégségesnek találják, akkor feloldhatják a beviteli tilalmat. Ugye Kínával is megkezdtük a tárgyalásokat, hamarosan a miniszterelnök úr és külügyminiszter úr Kínába, Pekingbe látogat. Én a magyar-kínai obor munkacsoportnak a mezőgazdasági szekcióját vezetem, és nagyon remélem, hogy sikerül ott is komoly lépéseket elérnünk, hogy a kínaiak is megkezdjék a tárgyalásokat itt az afrikai sertéspestissel kapcsolatban.
Ez mikorra várható, vagy mikorra lehet erre számítani?
Azért Kína egy nehéz dió, maradjunk annyiba. Tehát...
Viszont a világ legnagyobb sertés felhasználó.
Igen, de egyébként szeretném elmondani, hogy Ázsia is távolkelet vonatkozásában Japán az egyes számú partnerünk, közel 200 millió euró értékben exportálunk mangalica és feldolgozott sertés terméket. A kínaiak azért még itt nem tartanak, tehát azért nekünk, azért Japánnal kezdtük meg a tárgyalásokat, mert az a legnagyobb exportpiacunk. Utána egyébként még Dél-Korea is jelentősebb sertés vonatkozásában, és utána jön csak Kína a sertés export tekintetében. Tehát Kína az egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz, nagyon nagy ország. Amikor azt mondtuk nekik, vagy próbáltuk elmagyarázni, hogy a zónázás, vagy a regionalizáció mit jelent, akkor ők nem értették, mert ugye ott egy tartomány akkora, mint Magyarország. Tehát nem értették, hogy mi a megyéket, hogy mi az a megye, amiből ne lehet szállítani, mi az, amiből nem lehet. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mint Japán vagy Dél-Korea. Tehát én azt gondolom, hogy Japánnal megállapodunk, Dél-Koreával is ebben az évben meg tudunk állapodni. Kína vonatkozásában még jósolni sem merek, az egy sokkal hosszadalmasabb tárgyalás, és sokkal bonyolultabb, hogy így mondjam, megoldást feltételez. Mert egy nagyon nagy ország, nagyon lassúak a döntések, nagyon körülményesek, tehát nem merek jósolni.
A magyar sertéságazat mennyire gyorsan tud, vagy tudhat majd reagálni? Van-e annyi szabad kapacitás, annyi kivihető áru, portéka, akár feldolgozott hús, akár pedig nyers hús, amivel mondjuk egy júliusi japán piacnyitásra fel tudnak készülni, és el tudnak indulni a magyar vállalatok?
Hát azok a magyar cégek, akik a japán piacra jelen voltak, azok ugrásra készen vannak. Tehát én azért szeretném elmondani, hogy én rendszeres kapcsolatban állok ezekkel a magyar cégekkel, rendszeresen egyeztetünk, természetesen ezért tudom ezeket a problémákat ennyire mélyen, mert ezeket folyamatosan elmondják.
Vagyis akkor kapacitás van annyi, ami
ugrásra készen állnak azok a magyar cégek. Itt körülbelül 10 olyan cég van, ami a sertés és a mangalica ágazatban érintett, és azt gondolom, hogy ha felszáll a füst, és a japán tisztifálatoros azt mondja, hogy itt Magyarországon minden rendben van, és feloldják a beviteli tilalmat, akkor ezek a cégek azonnal meg tudnak indulni. Ráadásul ugye nekik ott vannak Japánban azok a partner cégek, akiken keresztül értékesítenek. Tehát ők is várják, hogy ez a megállapodás megszülessen, mert akkor ők ugye azonnal a saját maguk rendszerén keresztül tudják majd teríteni a sertés húsból állított termékeket. Tehát kapacitás van, termék van, megállapodás kellene ezekkel az országokkal. Egyébként ugyanezt mondhat el Koreára is, ott is az adott partner cégek ugyanígy várják, hogy megállapodjunk a koreai hatóságokkal. Tehát most már nem rajtunk múlik, hogyha sportnyelven mondanám, akkor a labda az ellenfél vagy a másik térfélen pattog. Nagyon várjuk az auditot, és nagyon várjuk ennek az eredményét.
És akkor térjünk át a Föld másik két nagy régiójára, Afrikára és Amerikára, illetve az Egyesült Államokra. Ugye nemrégiben Orbán Viktor a Zöldfoki Köztársaságban volt. Afrika mekkora piac lehet, illetve milyen fejlődést lát a következő hónapokban akár, vagy egy éven belül?
Hát Afrika egy óriási piac, és én azt gondolom, hogy mi nagyon-nagyon lemaradtunk ebben a versenyben, mert azok az Európai Uniós versenytársaink, akikkel mi akár Ázsiában, akár a Távol-Keleten, akár Oroszországban versenyzünk, ők már ott vannak. Ennek egyébként több oka van. Egyrészt, hogy valamikor ők ott gyarmatosítók voltak, tehát megvannak azok a gyökerek vagy kapcsolatok, ami alapján ott lehetnek. Másrészt pedig hamarabb észlelték azt, hogy Afrikában van egy óriási népesség robbanás, tehát van egy óriási demográfiai robbanás, hogy így mondjam. Van egy olyan réteg, aki most már azért meg tudja magának engedni, hogy jó minőségi termékeket vásároljon. és ezt kihasználva jelentősen megelőztek bennünket. Ugye ettől függetlenül mi azért ezt a harcot nem adtuk föl, a Zöldfoki Köztársaságban tett látogatás is ezt eredményezi. Egyébként előtte én Szijjártó Péter külügyminiszter úrral voltam Ugandában és Angolában, és én azt gondolom, hogy ott is lesznek olyan lehetőségek, amely alapján a magyar cégek jelentős, hogy így mondjam, kiviteli lehetőséggel rendelkezzenek. Persze...
Az első szerződések már készülnek?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen puhatolózás volt ezekben az országokban, és fölmértük, hogy mik azok a nagyon fontos termékek, amiben lehetőségünk van. Nem is igazán az agrárium itt az elsődleges, hanem azok a know-how-k, akár víztisztítás, és az ivóvízrendszernek a rendbetétele, a csatornázási rendszer rendbetétele, ami nagyon elmaradott, amiben egyébként mi nagyon komoly eredményeket értünk már el Ázsiába, tehát ez egy nagyon keresett, hogy így mondjam, magyar szabadalom, akár az ivóvíz elállítás, ivóvíz tisztítás, csatornázási rendszerek rendbetétele, tehát itt azért vannak nagyon komoly referenciáink. Én azt gondolom, hogy ezekben az országokban ezek óriási lehetőséget biztosítanak, és még egyszer mondom, jelen pillanatban ugye ezeknek a piacoknak a felmérése megy, hogy mi az a termékkör, mik azok a lehetőségek, amivel ezeken a piacokon meg tudunk jelenni. Amerika már jóval egyszerűbb ebből a szempontból. Ugye most már Amerikában is, New York államban a Fancy Food nevű nagy agrárkiállításon, ami annak a régiónak az egyik legnagyobb ilyen élelmiszeripari kiállítása, önálló magyar standdal veszünk részt harmadik éve. Idén már több mint 12 magyar cég lesz jelen, és egyébként itt is a jó borainkkal, akár a tokai borral, akár azokkal a jó minőségű, feldolgozott sertéshúsból vagy baromfülállított termékekkel tudunk megjelenni. De ugye itt is van egy nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy állnak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi tárgyalások. Tehát azért nem egyszerű ebből a szempontból, mert az amerikai piacra itt csak úgy tudunk bejutni, hogyha megvan az a disztribútor, aki azt az adott terméket ugye oda be tudja vinni. Tehát nekünk óriási nagy segítség lenne, hogyha ez a szabadkereskedelmi megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és Európa között létrejönne.
És ugye mondta, hogy Európában már nem lát a fejlődésre akkora lehetőséget, legalábbis mennyiségben az Egyesült Államokban még meg lenne a kereskedelemben az a potenciál, hogy jelentősen bővüljön?
Természetesen. Tehát ez egy óriási nagy piac, óriási lehetőségek, én azt gondolom. Tehát az amerikai piac nekünk nagyon fontos lenne, hogyha nem lennének azok az adminisztratív szabályok, amelyek jelen pillanatban az Európai Unióból mindennek a kivitelét, akár élő állat. Tehát élő állatban is az Amerikai Egyesült Államokban azok a magyar cégek, akik ebben jók, és akár Oroszországban, akár Ázsiában már bizonyítottak, tudnának versenyezni bárkivel. De ugyanígy tudnánk versenyezni a chilei vagy az argentin borokkal Amerikába, hogyha meglennének azok a feltételek, ami alapján mi az amerikai piacon meg tudnánk jelenni. Ugye ne felejtsük el, hogy azért számos államban nagyon jelentős magyar közösség van. Akár New York államban, akár Los Angelesben, és sorolhatnám azokat a nagyvárosokat, ahol komoly magyar közösség van, akik igényelnék ezeket a itthon nagyon népszerű termékeket, és nem csak igényelnék, meg is tudnák fizetni, mert az amerikai piac az ilyen szempontból, én azt gondolom, hogy mindent elbír.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!